Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Korábban két a társadalmi tanítást tárgyaló körleveléről szóltunk a Szentatyának, és ezek után 1995 követően különösen nagy várakozás előzte meg újabb a világhelyzetét elemző értékelő megnyilatkozását, melyről fontossága miatt mi is több adásban fogunk beszélni. A várakozást fokozta, hogy a 80-as évek vége olyan változásokat hozott a világban, különösen Európa keleti felében, amelyek a korábban kialakult politikai, társadalmi, gazdasági világrend gyökeres megváltoztatásának lehetőségét vetítették előre. Így 1989-ben összeomlott a szocialista világrendszer, lényegében vértelen demokratikus fordulat ment végbe a szocialista országokban. Leomlott a vasfüggöny és a berlini fal, létrejött az egységes Németország, szétesett az egykori Szovjetunió. 1990-től a volt szocialista országokban megindult a polgári demokratikus politikai rendszerek kibontakozása, megkezdődött a tőkés piacgazdaságra való átállás. Megszűnt az a kétpólusú világrend, amely a megelőző évtizedekben a katonai tömbök közötti szembenállással, a fegyverkezési versennyel és folyamatos háborús fenyegetéssel vetett árnyékot a világra, a szocialista gazdasági rendszer összeomlása pedig azt igazolta, hogy a tervgazdálkodáson alapuló államkapitalista kelet-európai modell sem dinamikus fejlődést, sem a világ élvonalához való felzárkózást nem képes, sem a műszaki fejlődés, sem a piaci pénzügyi kondíciók, sem az árak szolgáltatások bősége tekintetében biztosítani. Ezeket a változásokat az elemzők döntő többsége keleten és nyugaton is a polgári demokrácia, a személyes szabadságjogok és az egyre inkább globálissá váló szabad piacgazdaság diadalaként, teljes egészében pozitív világtörténelmi jelentőségű fordulatként értékelte, és megelégedéssel nyugtázta, bebizonyosodott a marxizmus és a ráépülő diktatórikus rendszerek csődje, fenntarthatatlansága. Ilyen körülmények között különös jelentőséget kapott a Szentatya megszólalása, hiszen sokan személy szerint neki és az általa megszólaltatott vallási értékvilágnak meghatározó szerepet tulajdonítottak a kelet-európai változások előkészítésében és előidézésében, és korábbi körlevelei, a Labore Mexerzens és a Solicitudo Rei Socialis elemzései azt is világossá tették, hogy a pápa mindig is szigorú kritikusa volt a létező szocializmusok elembertelenítő, elszemélytelenítő ideológiájának és politikai mechanizmusának. Ebből a szempontból igen érdekes, hogy maga a lengyel pápa miként vélekedett saját szerepéről ezekben a folyamatokban. Egy 1993-as interjúban így fogalmazott: én azt gondolom, hogy ha létezett ez a döntő szerep, akkor ez a kereszténységé volt, összességében azé a vallásos és erkölcsi üzeneté, amely eltéphetetlen szálakkal kötődik az emberi személy jogainak védelméhez. Én nem tettem mást, mint erre emlékeztettem, és azt ismételtem szüntelenül, hogy tiszteletben kell tartani a vallásszabadságot és minden más emberi szabadság alapelveit. Ám a várakozás csak fokozta, hogy a korábbi évtizedekben tett megnyilatkozásai és körlevelei alapján II. János Pál pápa korán sem volt feltétlen híve, hanem inkább szenvedélyes bírálója a győztesnek tűnő nyugati tőkés modellnek és politikai berendezkedésnek, a fogyasztói társadalomnak és a globális világgazdaság értékeket és normákat alig ismerő hatalmának. Aligha volt tehát várható tőle olyan megnyilatkozás, ami a kereszténynek már korán sem nevezhető nyugati világ apológiájának, igazolásának, jóváhagyásának lett volna tekinthető. 1991. május 1-én II. János Pál közreadta Centesimus Annus, a századik évkezdetű enciklikáját, amely formailag tisztelgés volt 13. Leó korszakos jelentőségű munkáskörlevele a Rerum Novarum előtt, de a megelőző évek eseményeinek értékelése és a katolikus társadalom teológia alapvető témáinak minden eddiginél teljesebb körű, a Szentatya karizmatikus személyiségének vonásait magánviselő összefoglalása is. A körlevél bevezető gondolatmenetében II. János Pál arról az isteni adományról emlékezett meg, amely, idézem, egy 100 évvel ezelőtt Szent Péter trónjáról kibocsátott iratot arra használt fel, hogy általa oly sok jót tegyen, és annyi fényt árasszon szét a világban. A pápa 13. Leó enciklikájának újraolvasására buzdított, arra, hogy ismét vegyük szemügyre a Rerum Novarum óta világban felmerült új dolgokat, egyben pedig tekintetünket a jövőre vessük, amikor így járunk el, nem csak megerősítjük ennek a tanításnak az örök értékét, hanem megmutatjuk az egyház hagyományának igazi értelmét is, amely mindig élő és eleven. A világban élő egyház evangéliumi küldetésének és szolgálatának része is értelme. 13. Leó körlevele már megmutatta, hogy, idézem, az egyház társadalmi tanításának meghirdetése, terjesztése valójában hozzátartozik evangelizációs küldetéséhez. Lényeges része a keresztény üzenetnek, mivel feltárja ennek az üzenetnek konkrét követelményeit a társadalmi életben. 1891-ben a tőke és a munka közötti konfliktus, a munkásság sanyarú helyzete, a szocialista mozgalmak által javasolt erőszakos és hibás megoldási javaslatokkal szembeni tiltakozás indította Leó pápát arra, hogy hallassa szavát és megfogalmazza, hogy a társadalom, a gazdaság és a politika világában a béke az igazságosság alapjára épül, ez az igazságosság pedig nem más, mint az az adomány, amelyet a Teremtő adott ajándékképpen az emberi közösségnek. Ennek az igazságosságnak a hirdetése kötelez arra, hogy, idézem, az egyháznak meghatározott emberi helyzetekben egyéni és közösségi, nemzeti és nemzetközi szinten fel kell emelni a szavát, ezért valóságos tanítást, tanrendszert alakít ki, amely lehetővé teszi számára, hogy elemezze a társadalmi valóságot, véleményt mondjon róla, irányelveket fogalmazzon meg a felmerülő problémák megoldására. A Rerum Novarum jelentősége éppen ebben a felismerésben van. Leó pápa a Rerum Novarum kibocsátásával mintegy honosította az egyházat az emberek és az államok változó közéleti viszonyai között. Visszatérve, a Rerum Novarum az új evangelizáció eszközének bizonyult. Olyan pillanatban, a 19. század végén, amikor már tömegessé vált a keresztény üzenettől való elfordulás, a világ hamis ideológiák talmi értékek csapdájába került. II. János Pál szerint a Rerum Novarum meglátásai közé tartozott a munka személyes jellegének és társadalmi beágyazottságának felismerése, a magántulajdonhoz való jog és a javak egyetemes rendeltetése közötti összhang jelentőségének belátása. Ezek az elvek azóta sem veszítettek érvényességükből, jól lehet azóta a modern világ gazdasági társadalmi téren sokkal összetettebbé vált. II. János Pál olvasatában a Rerum Novarum nem pusztán a munkához és tulajdonhoz való jogok felismerésében, de az emberi személyi jogok széles körének, a szociális és kulturális jogoknak és az úgynevezett polgári szabadságjogoknak a tekintetében is iránymutatónak bizonyult, az élethez és a megélhetéshez való jog tekintetében pedig olyan elveket fogalmazott meg, amelyek érvényesítéséhez a 20. század is kevésnek bizonyult, hiszen azt a vadkapitalizmust, amelyet egykor Leó pápa is ostorozott, azóta sem sikerült száműzni a modern világból. Erről 2 évvel később egy interjúban II. János Pál nagyon világosan így fogalmazott. Véleményem szerint a ma Európát és a világot gyötrő számos szociális és emberi probléma gyökerénél a kapitalizmus eltorzulásának megnyilvánulásai húzódnak meg. Természetesen a kapitalizmus ma nem ugyanaz, mint 13. Leó korában volt, átalakult, és ez részben a szocialista eszmék érdeme is. A kapitalizmus ma különbözik a korábbitól. Szociális törlesztési alapot hozott létre, nevezzük ezt jóléti társadalomnak akár, a szakszervezeteken keresztül szociális politikát valósított meg, ahol az állam és a szakszervezetek ellenőrző funkciót gyakorolnak. De a világ egyes országaiban még ma is majdnem a múlt század fék nélküli kapitalizmussal jellemző. Ez pedig nem csak a harmadik, de az első és a második világországaiban is előfordul. Igen fontosak voltak a Rerum Novarumnak azok a gondolatai is, amelyek az államnak a társadalmi konfliktusokat és igazságtalanságokat kiegyenlítő kordában tartó szerepére vonatkoztak, hiszen a világunkban burjánzó régi és új szegénységnek csak a nemzetállamok, sőt, hova tovább a nemzetközi közösség képes gátat vetni. 13. Leó körlevele óta számos törvény, nemzetközi szerződés, nyilatkozat született, amely az emberi személy szabadságát és jogait nem utolsó sorban a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jogot igyekezett szavatolni, és általánossá vált az a belátás is, hogy igaza volt a Szentatyának, amikor az állam szabályozó és kiegyenlítő szerepéről beszélt, úgy szociális területen, mint a gazdaság vagy a politika világában. Ma is érvényes az, hogy idézem, az állam nem korlátozódhat arra, hogy csak az állampolgárok egy részére legyen gondja, nevezetesen a gazdagokra, a jó módban élőkre, és nem teheti, hogy elhanyagolja a másik részt, amely kétségtelenül a társadalom nagyobb részét alkotja. Ami változott, az annyi, hogy mindez már nem csupán nemzetállami mértékben igaz, hanem a nemzetközi közösség az egész emberiség vonatkozásában is. Bátran elmondható, hogy a Rerum Novarum és a katolikus társadalmi tanítás nélkül nem születhetett volna meg fél évszázadnyi késéssel az a társadalompolitikai doktrína sem, amelyet a szociálisan gondoskodó jóléti állam modelljének szokás nevezni. II. János Pál itt is megismételte, hogy a szolidaritás elve a politikai és társadalmi rendről vallott keresztény felfogás egyik alappillérének tekinthető, amely már 13. Leó tanításában is méltó helyet kapott. A Rerum Novarum társadalmi barátságnak nevezte, 11. Pius pedig szociális szeretet néven emlegette, hogy végül néhány beszédében 6. Pál ráleljen arra a terminusra, a szeretet civilizációja kifejezésre, amely a legtökéletesebben adja vissza a katolikus tanítás teljes belső lényegét. Azt a belső lényeget, amely a Szentatya szerint, idézem őt, a helyes felfogás az emberi szeméről és annak egyedülálló értékéről, amennyiben az ember az egyetlen teremtmény a földön, amelyet Isten önmagáért akart. A Rerum Novarum újraolvasása így a Centesimus Annus első részében lényegében annak az emberképnek az elővételezése és megalapozása felé mutatott, amelyet a korábbi körleveleivel és egész elméleti tanító munkásságával összhangban ő maga a világnak szóló evangéliumi üzenet lényegének tekintett. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.